Munkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban. Magyar Péter közölte, akadályoztatása esetén a miniszterelnök helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Hozzátette, Orbán Anita Kármán András, Kapitány István és Mellétei Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyalt Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. Nem ül be a májusban alakuló új parlamentbe Orbán Viktor. A mandátumát visszaadta és a pártja újjászervezésére fog koncentrálni, jelentette be a leköszönő miniszterelnök Facebook videójában. Ismertetése szerint a Fidesz szombati elnökségi ülésén döntöttek arról, hogy a parlamenti frakciót átalakítják, aminek vezetője Gulyás Gergely lesz. A MÁV csoport előszezoni menetrendje az idén minden eddiginél korábban már május 1-től életbe lép, közölte a közlekedési vállalat. A társaság felhívta a figyelmet, hogy az előszezoni menetrend számos változást hoz. A közlemény szerint a balatoni közösségi közlekedésben ez az év mérföldkő. A MÁV csoport célja, hogy a május 1-i hosszú hétvége utasforgalmát már megnövelt kapacitással és magasabb szolgáltatási színvonallal kezdje. A balatoni fővonalakon egységesen életbe lépő menetrend több közvetlen eljutási lehetőséget és sűrűbb kínálatot biztosít. A vasúti menetrenddel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővülnek, közölték. Több mint 80 filmes szakember és szakmai szervezet részvételével elindult a Filmreform nevű kezdeményezés, amelynek célja, hogy a magyar filmszakma érdemi szakmai beleszólást kapjon a filmfinanszírozás és a támogatási rendszer jövőjének alakításába, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint az első találkozót kedden tartották Budapesten, ahol a résztvevők megkezdték a legsürgetőbb szakpolitikai kérdések áttekintését, különös tekintettel a támogatáspolitikára és a Nemzeti Filmintézet jövőbeli szerepére. A kezdeményezők célja, hogy a jövőben felálló szakminisztériumnak demokratikus legitimáción, szakmai szempontokon és széleskörű egyeztetésen alapuló ajánlás készüljön. A 2026-os tavaszi érettségi vizsgák 2026. május 4-én kezdődnek és május 22-éig tartanak, írja a jójegy.hu. Az írásbeli vizsgák sorrendje május 4-e magyar, május 5-e matematika, május 6-a történelem, május 7-e angol, május 8-a német. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Időszakosan leáll a debreceni nemzetközi repülőtér forgalma karbantartási munkálatok miatt. Az üzemeltető szerint a munkálatok május 4-e és 8-a között zajlanak majd. 2026. május 4-e 13 óra 45 és május 8-a 7 óra között preventív jellegű karbantartást végeznek a repülőtér futópályáján, írja az Origo. A cél, hogy biztosítva legyen a repülőtér infrastruktúrájának hosszú távú zavartalan működése, a futópálya állapotának folyamatos javítása. Ezt a repülőtér üzemeltetője jelentette be Facebook oldalán. Híreink végén az időjárásról. Alapvetően napos idő lesz többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Utóbbiakból több az északkeleti tájakon lehet, de arrafelé is legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő futó zápor, másutt nem lesz csapadék. Az északnyugati északi szelet sokfelé kísérik, erős elsősorban északkeleten az Észak-Dunántúlon, és a hegyekben olykor viharos lökések. Délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között várható, késő este többnyire 2 és 12 fok közé hűl le a levegő.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. És nem véletlenül fogalmaztam többes számban, hiszen a mai adás egy különleges adás. Ezúttal a műsor szerkesztőjét, Tikovics Ernőt kérdezem, aki itt ül velem szemben a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. A közelmúltban lelkész szakmai nap volt a Szent István Rádióban. Minden hónapban tartunk ilyen lelki és szakmai napot, és ezen utóbbi szakmai napon te az Ausztráliában tett kirándulásodról számoltál be, természetesen szakrális oldalról. Ez adta az apropót, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóival is megosszuk az Ausztráliában szerzett szakrális élményeidet. Kezdjük talán ott, hogy mi volt az apropó, hogy 2025. októberében ellátogattatok családtagjaiddal együtt ebbe a távoli országba.
Erről csak röviden, kint élő rokonainkat látogattuk meg, Nyugat-Ausztráliában járunk, Perth városában, és csak annyiban volt szakrális ez a kis élménybeszámoló, hogy próbáltam olyan tárgyakat összeszedni, amelyek szakrálisak. Tehát valamiféle vallási rendeltetésük van, vagy csak úgy néznek ki. Erről majd rátérünk, mert amikor gyűjtöttem az anyagot ehhez a beszélgetéshez, Néha magam sem tudtam, hol válik el egyik tárgy a másiktól, vagy egyik fogalom a másiktól, a szakrális, a profántól, vagy a világi használattól, de erre majd rátérünk, amikor ott leszünk, vagy odaérünk. Főképp a harangokat gyűjtöttem össze, amiket láttam, mert szerintem ez egy olyan tárgy, ami a leginkább ökumenikus, sőt, összeköti akár a földi szférát az égivel, mondhatjuk így.
Kint tartózkodásod alatt tudatosan kerestél ilyen szakrális emlékeket? Mert ugye, hogy készíted ezt a műsort, gondolom, hogy nyitott szemmel jársz mindenhol, felkeltette az érdeklődésedet, és tudatosan kerested ezeket a szakrális emlékeket?
Volt, ami tudatosan kerestem, volt, ami szembe jött velem. Kezdjük talán egy olyannal, ami szembe jött. Elmentünk egy múzeumba, amiben olyan tárgyak vannak kiállítva, amiket elsüllyedt hajókból szedtek ki.
Hol volt ez a múzeum?
A Fremantle-ben, tehát Perth mellett. És a legelső tárgy, ami tényleg szembe jött, vagy a legelső vitrínben három tárgy, az egy harang volt, egy lámpa, és valamiféle felszerelési tárgy. És a felirat volt az érdekes, az Osztrák-Magyar Monarchia Stefano nevű hajójáról származnak ezek a tárgyak. Elkezdtem utána nézni a történetének, mint kiderült ez Ausztráliában, Nyugat-Ausztráliában konkrétan, egy nagyon fontos esemény volt, már az, hogy elsüllyedt. Könyvek szólnak róla, és talán azért maradt fönt a történeted, mert írásban is rögzült. Mind a hajótörés, mind az azt követő események. 1875 csak röviden volt az az időpont, amikor elindult a hajó, a Stefano, nyilván nem magyarokkal a fedélzetén, hanem dalmátokkal, dalmát tengerészekkel, és szenet vittek Walesből Hongkongba. Vittek volna. Mert viharba kerültek, ami annyira eltérítette őket, hogy a legközelebbi partok, amit megláttak, az Nyugat-Ausztrália volt. Zátonyra futottak, elsüllyedtek, tizen túlélték, nyilván azt sem tudták, hol vannak, benszülöttekkel találkoztak néha, és 1876. januárjára, tehát október végén történt a baleset, és január végére a 10 túlélők közül 2 maradtak életben. Őket vette föl idővel egy gyöngyhalász, és így menekültek meg. Tehát több hónapig bolyongtak Ausztrália lakatlan vidékein, és az egyik, amikor hazatért egyikük, akkor a papjuknak elmondta a történetet, és így született meg kéziratban, és később nyomtatásban is ez a mű. Annyira élénken foglalkoztatta egyébként ez a baleset Nyugat-Ausztráliát, hogy elkezdték keresni a hajót. És 1997-ben került elő ez a harang is. És az egyik fele teljesen sima, a másik felén pedig ilyen kagylók vannak, meg korallok, mindenféle rákövült élőlény. És fölvetődött az a kérdés, hogy ez a harang nem is az a harang, vagyis nem annak a hajónak a harangja, nem a Stefanoé. Mondták, hogy nézzük meg, hát ha találunk valami azonosító jelet, de a túlélők, a két életben maradatnak a leszármazottai kegyeleti okokból nem járultak hozzá, hogy a harangot megtisztítsák, és ezért vannak még kételyek azzal kapcsolatban, hogy a Stefanoé. Bennem nincs kétség ezzel kapcsolatban, nem tudom miért. És még egy gondolatot szeretnék itt hozzáfűzni az elmondottakhoz, hogy szakrális tárgya vajon egy hajóharang, hiszen a célja nem egészen az volt, mint mondjuk egy templomtoronyban lakó harangnak, és mondhatjuk, hogy nem, mondhatjuk, hogy igen. Én azért mondom, hogy igen, mert egyik kedvenc olvasmányom a Harangot Adanónak című könyv, ami a II. Világháborúban annak a végén játszódik, egy kis olasz faluban, ahol a hullák még az utcán hevernek, de a falusiak legnagyobb gondja az, hogy a háborúban elvitt harangot valamilyen módon pótolják, és ez lesz az amerikai parancsnok legfontosabb, legégetőbb feladata, hogy pótolhassa ezt a harangot, és egy hajóharanggal pótolja végül, és akkor mindenki megelégedésére megszólal a toronyban a harang.
Maradunk még mindig a harangok témájánál. A következő úti célunk a Perthi harangtorony, amellyel kapcsolatban milyen élményeid vannak?
Az előbb említettük, hogy van, ami szembe jött, van, amire készültem. Erre készültem, a Perthi harangtoronyra. Jó magam, nem írtam össze, hogy mit szeretnék látni ott. De az ausztrál sütimesterben az egyik versenyző a Perthi harangtornyot készített el, már nem tudom milyen anyagból, de nem sikerült, nem maradt eléggé állékony a műve.
És milyen volt? Olyan volt, amilyenre számítottál?
Nem tudom, mire számítottam. Megvettük a belépőjegyet, és fölmentünk az emeletre. Volt egy kis előadás az ott lévő harangokról, most röviden én is akkor ezt elmondanám, hogy mi is a története magának a harangtoronynak és a harangjainak. 1986-ban az Ausztrál és Új-Zélandi Harangozók Szövetsége, ezt így fordítottam le, a Beringer-t, felmérte, Ausztrália és Új-Zéland harangjait, és azt találták, hogy közel a fele elég rossz állapotban van, vagy a torony, vagy a szerkezet, vagy maga a harang elhagyatott, lehangolt, vagy nehezen lehet megszólaltatni, és Lewis Reynolds, aki ennek az egész szövetségnek az elnöke volt, szeretett volna harangokat vásárolni az egyetemnek, az egyetem zeneművészeti karának. És elment Angliába, hogy vegyen harangot. Angliában akkor még két harangöntő működött. Nem talált harangot, vagy nem tudott zöldágra vergődni harangvásárlás tekintetében, de aztán tudomására jutott, hogy a Szent Márton templom harangjait újra szeretnék önteni. 12 harangról volt szó, és ezeknek a története egészen a középkorban nyúlik vissza. Nyilván nem olyan öregek, mert idővel 200-300 évente újra öntötték őket, és visszavitték a templomba. És most is azt kezdték el mondogatni, hogy a legutóbbi alkalommal elmaradt az újraöntés, csak restaurálták őket, itt az ideje most, hogy újraöntsék. Azon a véleményen volt az egyik tábor, hogy ezek már túl értékesek ahhoz, vagy fontosak, hogy elpusztítsák, tehát újraöntsék őket, beolvasszák. A másik tábor viszont azt mondta, hogy hát már itt az ideje, hogy újraöntsék őket. Na, ekkor lépett be Lewis Reynolds, aki egy üzletember, nem mellesleg, bányái is vannak, és megvette a harangokat, ezzel lezárva a vitát. 1988-ban érkeztek Perthbe a harangok, tehát ő nyugat-ausztráliai perthi, ezért oda, és katolikus püspökök, érsekek, meg anglikán püspökök búcsúztatták ezeket a harangokat, amik igen közel állhatnak bizonyos szempontból akár az ausztrálokhoz is, hiszen ezek minden jeles alkalomkor megszólaltak, királykoronázásokkor, vagy például akkor, amikor Cook elindult a felfedező útjára, amely során felfedezte Ausztráliát, és akkor is szóltak, amikor visszatért, és számos ilyen közös pont van a két ország, Anglia és Ausztrália életében, ami mind a kettőnek fontos, és a harangok megszólaltak ekkor. 10 évig tárolta a harangokat, aztán elhatározta a miniszterelnök, hogy építenek egy tornyot, ne maradjanak tovább raktárban a harangok. Egyébként nem pénzt adott érte, nem pénzt kértek érte, vagy lehet, hogy pénzt kértek érte, de ő nem pénzt adott, mármint Lewis Reynolds, hanem ónt és rezet.
És ebben a harangtoronyban hány harang található?
18 harang található a toronyban, ebből 12, mint mondtam, Angliából, Londonból érkezett, 12 tonna ónért és rézért cserébe, és ebből készítettek új harangokat a templomnak, amelyik adta a harangokat. Idővel öntöttek még többet is. A legutóbbi és legnagyobb az Anzac harang. Az Anzac harangot 2008-ban, tehát az első világháborús fegyverszünet centenáriumára öntötték. Ez 6,5 tonnás. Az Anzac Australia New Zealand Army Corps, tehát ez az Anzac a közös hadseregüknek mondható, ami harcolt az első világháborúban, és a Gallipoli áldozatokra emlékezve az Anzac Day az egyik legfontosabb nemzeti ünnepük. De egyébként más háborús emlékhelyekre is öntött harangot Lewis Reynolds, hiszen Ippenben, ahol a németek bevetették a harci gázt, ott is vannak emlékharangjai. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az úriember, tehát aki a harangokat megvette, annyira szereti a harangokat, hogy amikor tönkrement egy harangöntöde Angliában, akkor ő ezt megvette, és most ő önt harangokat.
Gondolom, kitanulta ezt a szakmát, mert a harangöntés is egy külön szakma.
Annyit ért hozzá, gondolom, mint hajdú a harangöntéshez, ahogy mondják. Nyilván nem ő az, aki a harangokat önti, de lesz majd olyan harangöntő, amely mind a kettőnknek valamiféleképpen ismerős lesz. Tehát igazából ez is egy olyan szituáció, hogy szakrális funkcióból átkerültek egy úgymond turisztikai funkcióba ezek a harangok, ami azt jelenti, hogy meg lehet szólaltatni őket a látogatóknak. Előtte elmagyarázzák, hogy hogy kell húzni a kötelet. Mi nem is látjuk a harangokat, csak egy monitoron keresztül, és nagyon furcsa volt nekem, hogy a harangok úgymond fejjel lefelé vannak. Tehát nem lóg a nyelvük, mint itt nálunk, hanem neki van döntve a harang falának, palástjának, mert hogy arra fele néz a harang felfele. Egyébként Ausztráliában is vannak olyan harangozási szokások, hogy a harang 360 fokot fordul át. Vagy fölmegy teljesen, és mielőtt átfordulna, akkor ejtik vissza. Nálunk nem szokták ennyire belengetni, vagy kilengetni a harangokat, és akkor láttuk, hogy húzzuk a harangokat, hogy melyik a mi harangunk, hogy szól.
Mert hogy megszólaltattál ezek közül a harangok közül néhányat?
Meg, és most gondolj bele, hogy egy belvárosban vagyunk, egy 2 milliós város belvárosában, és mindenki húzza a harangokat. Ez kint nem tudom, hogy szól, de azért védekeztek ellene, ugyanis hangszigetelt az a hely, ahol a harangok vannak, és amikor a hangot kiengedik, tehát olyan alkalmakkor, mint déli harangszó, akkor meg elterelik a hangot.
Lehet egy igazi harangkoncert is ennek köszönhetően.
Ez most jó, hogy mondod, mert ez a 12 harang, ez egy együttes, tehát ezek úgy vannak hangolva, összehangolva, és ez a második legnagyobb ilyen harang együttes, mert az első az Dublinban van, a legnagyobb, az 18 harangban áll talán. Van itt a toronyban egyébként olyan régi harang is, amit már nem használnak úgymond, hanem kiállítottak az 1500-as évekből, az akár meg is fogható, meg is simogatható.
És milyen volt neked ebbe a Percy harangtoronyban lenni? Tehát azt kaptad ettől a harangtoronytól, amire számítottál?
Igen, mindenképp egy nagy élmény volt ez a harangtorony. Most azon gondolkodom, hogy van-e Magyarországon mód arra, hogy valaki harangozgathasson, de hirtelen nem jut eszembe semmi.
Képzeletbeli ausztrál kirándulásunk következő úti célja, állomása New Norcia. Miért?
A rokonok, akiknél kint voltunk, bevették a programba, a meglátogatandó helyszínek sorába New Norciát is. Azért érezzük, hogy ez a Norcia nem egészen angol hangzású név, és sejthetjük mögötte vagy benne a Norcia nevet, ahol Szent Benedek született, a bencés rend alapítója, azért is hívjuk őt Norciai Szent Benedeknek. Nos, mondhatjuk azt, hogy New Norcia Ausztrália panonhalmája. Azzal a különbséggel, hogy nem hegyen van, hanem teljesen lapos síkterületen. Ezt is bencések alapították, a történelem során ugyanis Spanyolországban többször törtek ki egyháza ellenes megmozdulások. A 19. században több polgárháború is volt a királyságért, vagy éppen a királyság intézménye ellen, és föloszlatták, amikor éppen azok voltak hatalman, akik ellenezték az egyházat, a kolostorokat. És így hagyta el többek között Rosendo Salvado atya is a kolostorát, és ment Ausztráliába. Mindez 1844-ben volt, többet magával megalapította New Norciát, aminek az lett volna igazából az elsődleges célja, hogy egyfajta ilyen keresztény telepet hozzon létre, amely önállátó fenntartja magát a saját kétkezi munkájából a benszülötteknek. Kicsit úgy nézett, vagy nézhetett volna ki, mint a redukciók, a jezsuita redukciók Dél-Amerikában korábban. Igen furcsa elmenni a múzeumba, látogatóközpontba, amely bemutatja ennek a helynek a történetét, és azok a benszülöttek, akik előtte még 2-3-5 évvel a kőkorban éltek, ki is vannak állítva az eszközeik, a kőkből készült eszközeik, mert Ausztráliában a benszülöttek nem ismerték a fémet, a kereket, az ecsetet, újjukkal pöttyözték a festéket, tehát innen kiemelni őket nem volt egyszerű. Nem is ment sokáig ez a része a missziónak, mert nagyon sokan meghaltak az európaiak által behurcolt betegségektől, de nagyon sokáig fönt maradt két úgymond kollégium, tehát az iskola, egy lány és egy fiú kollégium, mert több mint 100 éven át tanították a benszülött gyerekeket. Akkor a területe volt missziós szempontból New Norciának, mint egyharmad Magyarország, ez már a teljesen egy plébániára zsugorodott, és a tanítás meg az hasonló tevékenységek már nem képezik részét a mai életüknek. Ma szinte csak a vendéglátással foglalkoznak, illetve lelki gyakorlatok tartásával New Norciában. Mindössze 7 szerzetes lakik itt.
És milyen példákat találtál a szakralitásra itt New Norciában?
Hát ami szembe jött velem, én nem tudom, hogy szakrálisnak mondható-e, az első és egyetlen útmenti kereszt, amit láttam Ausztráliában. Nincs is több New Norciában sem. Ez egy olyan képzőművészeti alkotás volt, ami fogadott, amely 2003-ban készült, de nagyon réginek néz ki, mert vasúti talpfából van maga a kereszt, és újrahasznosított anyagokból kirakva a korpusz Krisztus teste, olyanokból, mint kerékpár alkatrészek, tehát a feje egy bicikli lánckerék. Vannak autóalkatrészek, evőeszközök, vasúti szögek, ebből áll maga a Krisztus teste. Egyébként az a cím, hogy crucifixated, ami nem azt jelenti, hogy megfeszített, hanem kereszten megjavított. Tehát ez egyfajta szójáték. Le lehetne ezt jobban is fordítani, de ennyi a lényege.
Maradunk még New Norciában, és az útmenti kereszt után ejtünk néhány szót a harangokról. Itt is láttál harangokat?
Látni nem láttam, mert fent voltak a toronyban. Lehet, hogy egy vezetett túra keretében megmutatták volna, de vezetett túrák ritkán vannak, tehát karácsonykor, meg a Boxing Day-kor, ez náluk karácsony másnapja, vagy valami ilyesmi, amikor megkapják az ajándékot, illetve húsvétkor lehet jobban körülnézni. Mondhatjuk, hogy Kolostor városban, tehát egy város épült a Kolostor köré. Én csak olvastam a harangjaikról, nemrégiben renoválták őket, és megjelent a Chime című újságjukban. Ez a Chime kb. Annyit jelent, mint a harangszó. És ebben írtak arról, hogy nemrégiben 2005-ben felújították mind a négy harangot. És találtam a leírásban egy olyan szót, amit még a nagyokos mesterséges intelligencia sem ismert.
Mi volt ez a szó?
A milícia harang. És azt írta a cikk, hogy ez a világon fennmaradt utolsó két milícia harang. Rögtön írtam nekik egy e-mailt, már New Norsiába, másnap jött is a válasz, nyilván van egy kis időeltolódás, amikor én írtam, akkor ők már aludtak, és azt válaszolták, hogy ezek a harangok Spanyolországból származnak. Mind a négy. Kettőnek be is tudták azonosítani az öntőjét, pont a díszítő motívumok alapján. Egyébként nagyon sok harangöntő élt Spanyolország Cantabria nevű részén tartományában, és ezek a harangok is onnan származnak. Ma már csak egy harangöntő van ott, és ha megemlítem neked Schliess Robert nevét, Várhosszú réten él, harangöntő.
Ismerjük mind a ketten valóban.
És Abel Portillánál tanult, és már csak Abel Portilla az egyetlen, aki harangot önt Spanyolország Cantabria nevű részén. De tudták azt is, vagy megírták azt is, hogy ki az, aki a négyből kettő harangot öntött, és a felirat szerint egy Quintana nevű harangöntő műhelyéből származnak. Na most a milícia harangokra rátérve, ugye a 19. században 4 vagy 5 polgárháború is zajlott Spanyolországban. Ugye nem fogadták el második Izabelet, nem tudok ebbe belemenni, és nem is lényeges. A fontos, hogy egyszer ezek nyertek, másszor azok feloszlatták a kolostorokat, mint mondtam, és ezek a szerzetesek, amikor eljöttek New Norsiába, miután meg volt alapítva, hozták a harangokat. No, de most a milícia harang az azt jelenti, hogy azé a milíciái, a Milícia Nacionale, amely kezdetben második Izabellát védte, később pedig a köztársaságért harcolt, és az ilyen royalista elemeket, mint az egyház, próbálta felszámolni. És 4 harangot vittek ki a szerzetesek, abból 2 egyházi harang volt, 2 pedig az ellenségeik által használt harang. Semmi díszítés nem volt rajtuk, tehát civil harang. Hogy mire használta a hadsereg ezt a 2 harangot, azt nem tudom, talán a laktanyában jeleztek vele, de amikor kiértek New Norsiába, ezt a 2 harangot soha nem használták harangozásra. Csak az egyházi harangokat. Ez a 2 harang azt a funkciót kapta, hogy az órát, az időt mutassa, jelezze. Ez egy számomra nagyon érdekes mozzanata volt az ottani látogatás utóhatásának, mert ezeket csak nemrég tudtam meg.
És mind a 4 harang még megvan.
Mind a 4 harang megvan, mind a 4-et nemrégiben felújították és visszatették. Karácsonykor szólaltak meg újra először.
Képzeletbeli utazásunk következő állomása Rottnest Island. Ide írtad nekem a papírra, amiből felkészültem erre a riportra, ahol a kvokkák élnek. Hát miért olyan fontos, hogy ahol a kvokkák élnek? Mik is ezek a kvokkák?
Azért fontos, hogy ott élnek a kvokkák, mert csak ott élnek a kvokkák. Leszámítva egy kis elszigetelt helyet még a kontinensen, Ausztráliában, de a fő vonzereje ennek a szigetnek az a kvokkák.
Milyen állatok ezek a kvokkák? Olyan aranyos az elnevezésük.
Aranyosan is néznek ki, és nemrégiben attól lettek híresek, hogy egy-két nemzetközi híresség fotózkodott velük, vagy ha fotózkodik velük, az mindig fölrakja, és ezeken a képeken, mintha ölelnék őket, kitárt karral várnák ezek a kis kenguruk, és mosolyognának a turistákra. Hát persze ebből semmi nem igaz. Oda jönnek maximum elcsenni valamit a hátizsákból, amúgy nem nagyon keresik az ember közelségét, de ahogy láttam, csak ott élnek, ahol az ember van. Tehát kint a természetben én legalábbis egy darabot nem láttam, amikor bejártuk a szigetet, csak ott ezen a fő helyen, vagy fő városában, fő településén a szigetnek, ahol ki is kötött a hajó.
És mit tesznek ezek az állatok?
Valami zöldet ehetnek, növényi eredetűt. Az egyiknek adtak egy epret, de nem kérte, ott hagyta.
És ezen a szigeten is találtál szakralitásra utaló jeleket? Voltak olyan példák, amelyeket érdemes most megemlítenünk?
Van még hozzá egy templom. Megmondom őszintén, hogy én azt hittem erre a templomra, hogy sokkal régebbi, legalább 120 évesnek gondoltam. Azt hittem valamikor a 19.-20. század fordulóján építették, úgy néz ki kívülről. Egyébként nem csak turisztikai vonzereje van ennek a szigetnek, hanem egy nagyon szomorú múltja, és ez is kapcsolódik, mint az első kis harangunk az osztrák-magyar monarchiához. Méghozzá úgy, hogy az első világháború alatt itt volt az osztrák-magyar monarchia alattvalóinak az internáló tábora. Magyar kevés volt köztük, legtöbbje ennek is horvát származású, tehát valamiféle délszláv, akik kint dolgoztak a bányákban, Ausztráliában, és amikor kitört az első világháború, összeszedték az osztrák-magyar, az ellenséges államok alattvalóit, és az osztrák-magyar monarchiának itt jelöltek ki internáló tábort. Több százan voltak itt, nagyjából mindenféle komolyabb ellátás nélkül, tehát nem volt házuk. Sátrakban laktak, nem főztek rájuk, úgymond maguknak kellett főzőcskézni, de úgy el voltak egészen addig, amíg fel nem oszlatták ezt a tábort, és őket át nem szállították máshová. És egyébként ez a sziget sajnos az, ahol több mint 100 éven keresztül a férfi benszülött rabokat őrizték, tehát ez egy börtönsziget. És több száz jeltelen sírt találnak ma is, vagy jeltelen sírban nyugvó csontvázat, és remélem más oka nincs annak, hogy ezt a szigetet a világörökség listájára fel akarják most tenni, mint azok emléke, akik itt meghaltak. Visszatérve a kis templomhoz, amelyről azt hittem, hogy sokkal régebbi stílusát tekintve, de valójában 1975-ben épült. Korábban is voltak istentiszteletek, sőt, bocsáss meg, szentmisék a szigeten a turistáknak, de olyan helyeken, mint például a mozi. És akkor röviden a templom történetéről, hogy véletlenül oda keveredett egy John Oshie nevű atya, aki rossz hajóra szállt. A Garden szigetre szeretett volna menni misézni, de ehelyett a Rottnest Islanden kötött ki. És látta, hogy hát nincs itt templom, rendes templom, ahol lehetne misézni, és kitalálta azt, hogy ő ennek a szigetnek lesz a lelkipásztora. Épített egy templomot, 1975-ben lett kész. És látszik, hogy szabadon állnak vagy lógnak a harangjai, és a harangok 10 évvel később, tehát 1985-ben kerültek föl a toronyba, 8 darab harang, kis harang, és ezeket a harangokat az amerikai hadsereg csendes óceáni flottájának egyik helikoptere szállította a szigetre. Nem csak, hogy fölkerültek, de hogy mondjam, egyfajta turista látványosság is lettek. Ahogy bemész a templomba, van egy kis zongoraszerűség, de csak 8 billentyűje van. És minden billentyű fölé föl van írva, hogy mely harangot szólaltatja meg, milyen hangulású, milyen hangú harangot szólaltat meg. De az is ki volt írva, hogy sajnos most nem működik. Szerintem annyit nyomkodták, hogy elromlott. Ki volt írva egy persely, hogy adományokat a kis harangozó készülék javítására örömmel vesznek. Egyébként Oshie atya 50 évig lakott ezen a szigeten, és ha nem itt volt, akkor Ausztrália kikötőit járta, mert ott van ilyen, hogy kikötő lelkészség, és ő kikötő lelkész volt, a tengerészek lelki gondozása volt rábízva. És olyannyira szerette ezt a szigetet, hogy amikor nyugdíjba vonult, 2012-ben nem sokkal később elhunyt, és az volt a végakarata, hogy itt temessék el a szigeten, a templom mellett nyugszik egyébként. Szerintem egy papnak ennél szebb nyughelyet, mint hogy annak a templomnak a közelében temessék el, amit ő épített, amiért élt, kevés van.
Voltatok-e szentmisén?
Mint említettem, a rokonaink egy helyi ausztrál egyház tagjai, és mi kértük azt, hogy az ő istentiszteletükre menjünk el. Szerintem lehet tanulni mindenkitől, tőlük is. Például azt, hogy az istentisztelet után kinyitottak egy ilyen bárszerűséget, és volt tea, kávé, meg sütemény, és ott beszélgettünk a helyiekkel, akik odajöttek hozzánk. Odajött egy bácsi, hogy magyarok vagyunk, akkor hoz egy könyvet, Mincentiről szól, és hozott egy könyvet Mincentiről.
És ebben a kis protestáns templomban volt harang?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert amikor megkérdeztem unoka nagybátyámat, mondhatom így, Örnit, aki ugyanazt a nevet viseli, mint én, a feleségem, meg Jenin, akkor ő azt válaszolta, hogy harang nincsen sajnos, de van cintányér a dob felszerelésén, ugyanis ő dobol, dobos, abban a zenekarban, amelyik a zenei szolgálatot adja az Isten tiszteletek alkalmával.
2025. októberében őszén jártatok Ausztráliában. Megfogalmaztad azt már önmagadnak, hogy mi volt ennek az útnak az üzenete számodra?
Számomra ez az út elsősorban a családi összetartozásról szólt.
Köszönöm szépen a beszélgetést Tikovics Ernő kollégámnak, és köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét is. Új adással 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, és kérem ne felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. A viszont hallásra. Most elhangzott műsorunkat jövő héten szombaton délután 17 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban először dr. Semsey István szemészfőorvossal a leggyakoribb időskori szembetegségekről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ezután a teniszkönnyökről és a golfkönnyökről hallhatnak. Kérem, tartsanak velünk!
Jól tudom én, hogy a makula degeneráció az egyik leggyakrabban előforduló időskori szembetegség?
Úgy fogalmaznék, hogy a 65 éves korosztály felett az a leggyakrabban előforduló szemészeti megbetegedés, amely maradandó, nem visszafordítható látáskárosodást okoz. Ezt azért muszáj kihangsúlyozni, mert vannak egyéb más szemészeti betegségek, amit ma már hál' Isten elég jól tudunk gyógyítani. Gondolom lesz is róla szó, ilyen például az időskori szürkehályok. Illetve hát a makuladegeneráció is, kiemelném azt, hogy ugyan nem gyógyítható, de azért ma már vannak olyan terápiás lehetőségek, amivel még időben elkapva a betegséget a súlyos látássomlást meg tudjuk akadályozni.
De erre mindenképpen figyelni kell akkor, hogyha az olvasásban gondot okoz, homályos látásunk van, eltorzulnak a betűk előttünk, akkor azonnal orvoshoz kell menni.
Én azt szoktam mondani a pacienseknek, hogy 65 év felett, ha senkinek semmi baja nincsen, akkor is 2 évente azért érdemes egy rutin szemészeti szűrővizsgálatot elvégeztetni. Beszéljünk először a makuladegeneráció, mert azért sokféle betegség van itt még időskorban előfordulhat. Maga a makuladegenerációra azt kell tudni, hogy a maga makula, mint kifejezés, az az ideghártyának azt a központi részét jelenti, ami az éleslátásunkért, arc felismerésért, részletgazdaglátásért, színlátásért felelős ideghártya terület. Gyakorlatilag egy időskori anyagcsere zavar, amiről beszélünk, és az ennek következtében létrejövő ideghártya károsodás. Maga a makula degeneráció kifejezés ezt a betegséget takarja.
Lehet a hajlamot örökölni erre, vagy ez inkább akkor előre haladtával fordul elő?
Sok faktoros, tehát több összetérős betegség. Részben ugye az időskor, ami egyértelműen bizonyított, hogy kialakulásában szerepet játszik. Nyilván van genetikai hajlamosító tényező, életmódi tényező. Itt kiemelném a dohányzást. A betegség előfordulása kb. 2-szer gyakoribb a dohányzó csoportban, mint a nem dohányzó csoportban. Illetve a külső környezeti tényezők közül kiemelném a napfény szerepét, legalábbis feltételezik, ugyanis történtek olyan felmérések, hogy olyan betegeknél, akik többet tartózkodnak életvitelszerűen napon, például pásztorok, favágók, erdészek, náluk például jelentősen gyakoribb az előfordulás, de még egyszer mondom, itt az elsősorban az életkor, ami hajlamosító tényező lehet.
Van-e valami előzménye a makula degenerációnak?
Hát a betegségnek vannak stádiumai. Az első stádiumban gyakorlatilag még a paciensnek nincs is gyakorlatilag panasza. Rutin szemvizsgálattal láthatunk olyan szemfenéki elváltozásokat, ideghártya eltéréseket, amik már felhívhatják a betegség kialakulására való hajlamot. Ilyenkor egyrészt szoktunk javasolni egy szorosabb kontrollt, elmondjuk a paciensnek, hogy mik azok a figyelmeztető jelek, amikre nagyon oda kell figyelni, illetve még javasolt bizonyos típusú étrendkiegészítőknek, hát szendítő vitamin, így van elterjedve ez a paciensek körében, ezeknek a rendszeres fogyasztása. ezzel a betegség kialakulásának a kockázatát tudjuk csökkenteni. A legfontosabb tünet, ami viszont a betegség kezdetét jelzi, ez a torzlátás. Amikor a paciens ránéz egy egyenes vonalra, görbének, ferdének látja, hullámosnak látja az egyébként egyenes csempevonalakat, a betegségnek ez az a stádiuma, amikor még a súlyos és maradandó látáskárosodást egy speciális terápiával meg tudjuk előzni. Sajnos, hogyha a betegség stádiumot lép, a szemfenéken bevérzések, hegesedések keletkeznek, és már az úgynevezett foltlátás alakul ki, amikor a paciens ránéz valamire, és annak a helyén csak egy foltot lát, ebben a stádiumban sajnos már nincsen hatékony terápia.
Látványos is ez a betegség?
Vannak nagyon korszerű képalkotó diagnosztika eljárások, amivel a ideghártya rétegeit gyakorlatilag szövettani pontossággal fel tudjuk térképezni, és ma már olyan stádiumban, gyakorlatilag tünetmentes stádiumban is el tudjuk kapni a betegséget, és kezelni tudjuk, amikor még nem akult ki súlyos látássomás. Ezért hangsúlyozom azt, tehát amit a paciensnek tudni kell, egyrészt 65 éves kor fölött 2 évente legalább egy rutin szemészeti vizsgálat, illetve a bevezető figyelmeztető tünetek a torzlátás. A betegség ugye az ideghártyán kezdődik, tehát ez csak úgy látszódik, hogy a szemész megnézi, benéz a szem belsejébe, ugye a szem az egy golyó alakú szerv. A pupilla az magán ezen a golyó alakú szerven egy pici luk, amin keresztül a szem belsejébe be tudom nézni. A szem belsejébe van az ideghártya, amit a szemész meg tud nézni, speciális műszerekkel, és ma már, még egyszer mondom, ez nagyon fontos, ma már még tünetmentes periódus előtt tudjuk a betegséget diagnosztizálni, illetve fel tudjuk mérni annak a kockázatát, hogy maga ez a betegség később ki fog alakulni, vagy sem.
És hogy tudják a betegség kialakulásának a kockázatát mérsékelni, netán megakadályozni egy cukorbeteg esetében?
A cukorbetegség az egy másik történet. A cukorbetegségről annyit kell tudni dióhéjban, hogy ez egy annyira rosszul éve népszerű betegség, inkább úgy mondanám, hogy ijesztő mértékben növekszik a cukorbetegeknek a száma. Itt a felnőttkori kettes típusú cukorbetegségről beszélünk, hogy a Világegészségügyi Szövetség 2025-ben a cukorbetegséget, noha nem szó szerinti értelemben vett járványos betegség, mégis járványos betegségi minősítette, olyan ijesztő számban nő a cukorbetegeknek az aránya. És a cukorbetegségnek az egyik legsúlyosabb szövődménye az, hogy a artériás-kisartériás keringés tönkreteszi. Egyik frekventált helye ennek pedig a ideghártya, mégpedig az ideghártyát ellátó kisartériák betegszenek meg, és ennek a következtében alakulhat ki rendkívül súlyos látáskárosodás, végső esetben vakság. És amit én fontos tudnunk, hogy most itt a 45 év feletti korosztályról beszélünk, de nyilván ez az idős korosztályt is érinti. A 45 év feletti korosztályban a vakság messze, tehát a nem kezelhető, nem gyógyítható vakság messze-messze legnagyobb, legmagasabb százalékú oka a cukorbetegség által okozott szemfenéki károsodás.
Ez esetben mire hívja fel a figyelmet egy diabéteses betegnél elsősorban, hogy ezt a szövődményt elkerülje?
Nagyon fontos a cukorháztartásnak a rendbetétele. Nyilván ez diabetológiai, illetve belgyógyászati kérdés, de azért szemészként mindig felhívjuk a figyelmet erre, ugyanis történtek nagy esetszámú tanulmányok, és ebben egyértelműen kimutatták, hogy egy jól beállított cukorbetegség, és itt most nem a égyomlé vagy étkezés utáni, vagy ezeket a rövid távú vércukorértékeket kell nézni. Van egy speciális laboratóriumi paraméter, ami a hosszú távú vércukor anyagcserét mutatja meg, ez a úgynevezett hemoglobin A1C, hogyha ezt sikerül normál értékre, vagy normál érték közelébe levinni, aki cukorbeteg és hallgatja az adást, azt tudni fogja, ez a százalékos érték, ez 7,5 vagy az alatti érték. Ebben a csoportban a cukorbeteg érszövődmények aránya a kontrollcsoporthoz képest 75%-kal kevesebb. Tehát az elsődleges ugye a cukorháztartásnak a rendbetétel. Másik, és ez sajnos sok diabetológus kollega elfelejti mondani, rendszeres szemészeti kontroll. Ami azt jelenti, hogy egy jól beállított kettes típusú cukorbetegség esetén, ha nincs panasz, akkor is évente, ha már inzulinnal kezelt, tehát inzulin függővé vált kettes típusú cukorbetegségről beszélünk, akkor fél évente szükséges a szemészeti kontrollvizsgálat, akkor is, ha nincsen panasz. Nyilván, hogyha mi szemfenéki eltéréseket látunk, már cukorbeteg szemfenéki károsodást, ami esetleg kezelést is igényel, akkor már a szemész egyénileg mondja meg, hogy mikor kell visszajönni kontrollvizsgálatra.
Igen, riasztóan hatott a mondata, hogy nem kezelhetőnek minősülő.
Nem az, hogy nem kezelhető, nem gyógyítható, tehát maradandó károsodást okozó. Azért a cukorbetegségről tudni kell, hogy ami károsodást csinál a cukorbetegség, az nem visszafordítható. Maga a cukorbetegség sem gyógyítható. Megfelelő gyógyszeres beállítással a hosszú távú szövődmények aránya jelentősen csökkenthető, illetve ha már kialakult károsodások vannak, akkor a kialakult károsodások következtében létrejövő egyéb folyamatok, amik tovább ronthatják a paciens állapotát, ezek kezelhetőek. De maga a kialakult károsodás már nem visszafordítható.
Ha már időskori betegségről beszélünk, szembetegségekről beszélünk, itt folytathatnánk a sort, mert a száraz szem, a zöld hályog, a szürke hályog, az épp úgy ebbe a körbe tartozik, ami egy bizonyos életkör után gyakrabban fordul elő. Melyikről szóljunk részletesebben? Melyiknek az előfordulása indokolja ezt?
Hogyha egy szóba kéne válaszolnom, akkor az összes. Nehéz kérdés. Hát a szemszárazság az nyilván inkább szubjektív problémát okoz bizonyos szintig. Súlyos szemszárazság meg komolyabb problémát okozhat. A zöld hályog megint olyan dolog, hogy százalékosan elég magas az előfordulási aránya. 65 éves kor fölött a lakosság 2,5% a diagnosztizálható zöld hályoggal, és ami miatt fontos betegség, úgy jönzte a betegséget, hogy csendes gyilkos, mert szépen lassan öli meg gyakorlatilag a látóideget is, szűkíti be a látóteret, és amikor a paciens részedik, olyan sokszor már késő, és nem visszafordítható károsodás. Ami kicsit népszerű téma lehet, ez a szürke hályog, már csak azért, mert ez messze a leggyakoribb időskori szembetegség, és ez viszont ma már egy nagyon jó kidolgozott, gyors, biztonságos műtéti eljárással nagyon jól megoldható probléma.
Hát igen, egy 10 perces beavatkozás is megoldják, ha jól tudom.
Ultrahangos technika ez. A lényeg az, hogy maga a beavatkozás az gyors, biztonságos, ma már egy napos sebészeti ellátásban elvégezhető, azt jelenti, hogy nem kell a paciensnek bent feküdni egy hétig, vagy két hétig, mint régen, hanem bejön reggel, megcsináljuk a műtétet, és délután mehet haza.
Páros szervről beszélünk, hogyha megjelenik az egyik szemnél ez a betegség, akkor előbb-utóbb várható, hogy a másik is elszenvedi ezt?
Az időskori betegségnél igen, gyakorlatilag ez van. Nem feltétlen egy időben, de némi időhatolódással ez bekövetkezik.
Na de akkor gyakorlatilag most mind, amiről mi itt szóltunk, az ebbe a körbe tartozik, tehát a cukorbetegség következtében kialakuló szövődmény ugye épp úgy beletartozik ebbe a körbe, mint a makuladegeneráció, nem?
Így van. Nem feltétlen egyszer alakulnak ezek ki, de kétségtelen, ha az egyik oldalon már megjelent a betegség, akkor várható, hogy a másik oldalon is megfog. És például a makuladegenerációra visszatérve, hogyha már az egyik szemen ez a betegség sajnos elvitte a látást, és a paciens nem lát arra a szemére, akkor felhívjuk a figyelmet, hogy sajnos várható, hogy a másikon is kifog, és ilyenkor kell az, hogy a paciens ismeri azokat a tüneteket legfőképp, amik a betegség kialakulásának az első jelei közé tartoznak, hogy még időben orvoshoz forduljon, még amikor ez a betegség kezelhető. De a cukorbetegségnél ugyanígy van. Sőt, a cukorbetegségnél tovább megyek, hogyha már szemfenéki érszövődmény van, akkor várható az is, hogy előbb-utóbb a beteg lábának a keringése is leromlik, a beséjének a keringése is leromlik. Az pedig egy rendszerbetegség, az egész szervezetet érintő betegség.
A számítógépes és mobiltelefonos világunk vajon miként befolyásolja ezeket az egyébként most időskorhoz kötött betegségeket? Vajon serkenti, befolyásolhatja ezeknek a betegségeknek a kialakulását?
Én ebben nem hiszek. Amit tud fokozni a tüneteket, de inkább a szubjektív tüneteket, az a száraz szeműség. Egy hosszabb idejű koncentrált munka, régen a könyvelők panaszkodtak erre, akkor a könyveléssel volt a baj. Most számítógépet néznek, monitort néznek. Tehát az a lényeg, hogy egy koncentrált, hosszabb odafigyelésnél eleve kevesebb a reflexes pislogás, egy eleve száraz szemű paciensnél ez a nap végére már problémát okozhat. Ilyen szúró, kellemetlen, idegentest érzés lehet, ami végül is kezelhető megfelelő műkönnyel. Azt is meg kell nézni, hogy a szemszárazság hátterében esetleg nincs-e valami más egyéb tényező, amit kezelni tudunk. Ilyen panaszokat esetleg ez okozhat. De magát az, hogy komolyabb szemkárosodást kialakítson a hosszabb távú mobilozás, számítógépezésre nem elmiszek.
Visszatérve még egy gondolat erejéig a száraz szemhez, ennek az elhanyagolása okozhat nagyobb bajt?
Okozhat bizony, extrém esetben. A könnyről azért tudni kell, hogy az nem csak egy folyadék, ami lötyög a szemfelszínen, hanem az egy komplex rendszer. Van neki egy nyálkos összetevője, ami ugye a szemfelszínen kenődik szét, felette van egy vizes réteg, ami nedvesíti a szemfelszínt, illetve van egy olajos réteg rajta, ami a szem könyrétegének a párolgása gátolja, illetve magában a könyvben is van rengeteg olyan anyag, fehérjék, ellenanyagok, amik például a szemfelszín immunitásában nagyon fontos szerepet játszódnak. Tehát, hogyha valakinek súlyos szemszárassága van, az bizony vezethet olyanhoz, hogy szaruhártya gyulladások, szaruhártya károsodás alakulhat ki, ami ez egy komoly dolog, de hál' Isten ezek ritkák, az ilyen súlyos szemszárasságú paciensek. Legnagyobb esetben inkább ez ilyen szubjektív panaszt okoz. Hát nem mondom, hogy csak, mert a paciensnek nyilván ez egy nagyon kellemetlen dolog, hogy olyan, mint hogy állandóan paprikával lenne a szemetele, homokkal lenne teleszórva. Tehát nyilván neki ez egy rossz és kellemetlen panasz, amit kezelni is kell, kezeljük is, amennyire tudjuk, de igazából súlyos szemkárosodással járó szemszárasság hál' Isten nagyon ritka.
Az is érdekelne engem, hogy egy rosszul megválasztott szemüveg, a dioptriára gondolok, vajon elősegítheti az ilyen betegségek valamelyikének kialakulását?
Nem. Más egyéb panaszokat okozhat, tehát homályos látást, akár fejfájásos panaszokat, szédülést, mindenfélét, de magát azt, hogy azért legyen valakinek akár zöldhájogja, szürkehájogja, makuladegeneráció, mert rossz szemüveget hord, ilyen azért nincs. Tehát amit a paciensnek az egész beszélgetésből le kell szűrni, én szerintem az, hogy tisztában legyen, hogy milyen betegségekre kell időskorban leggyakrabban odafigyelnie, ezeknek mik a tünetei. Ha tünetet tapasztal, akkor jelentkezzen a szemészeten, ha nincs panasza, akkor is jelentkezzen 2 évente legalább egyszer, ha pedig egyéb társuló betegsége van, és itt hangsúlyozom a cukorbetegséget legfőképp, aminek viszont szemészeti szövődménye lehet, akkor megfelelő időben, ahogy elmondtuk, inzulinfüggő cukorbetegség esetén 2 évente, jól beállított tablettás cukorbetegség esetén évente legalább egyszer menni kell a szemészetre.
A következő percekben Dargai Dalma gyógytornásszal, a teniszkönyökről és a golfkönyökről beszélget Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője.
Kezdjük a teniszkönyökkel. A teniszkönyök ugye egy nagyon gyakori betegség, ahogy mondtam, ez a könyökben lévő inhüvelyek gyulladása okozza ezt a betegséget, az ismétlődő csukló mozdulatok okozzák, a túlerőltetett csukló nyújtás miatt alakul ki leggyakrabban ez a betegség. Jellemzője, hogy hirtelen alakul ki, hogyha valaki könyök fájdalmat tapasztal magán, akkor nem kell rögtön az orvoshoz szaladni, mert a túlerőltetésnek az az egyik fájdalom csillapítása és kezelése, hogy pihentetjük. Jegeljük otthon, pihentetjük, és hogyha néhány nap alatt magától javul ez a fájdalom, akkor is a jegelés elmulasztja, akkor minden rendben van, viszont oda kell figyelni rá, mert a gyenge csuklóval is alkarizomzattal rendelkező embereknél ez sokkal gyakoribb, sportolóknál is előfordul, hiszen sok sportágban az alkarizmus erőssége nem meghatározó a sikeresség szempontjából, és ők is túl tudják erőltetni sajnos.
Aha, na de álljunk meg egy picit, ugye azt mondod, hogy a túlzott csukló erőltetés okozza a teniszkönyököt, akkor miért nem tenisz csukló?
mert könyök fájdalommal jár.
De hát a csuklónak nincs ilyenkor semmi probléma, tehát a csuklón átsuhan ez a fájdalom, és azonnal a könyökön megjelentkezik?
Ugye azok az izmok, amik a könyököt és a csuklót is áthidalják, ezek hosszú izmok végigfutnak az alkaron, itt a könyöknél erednek ezek az izmok, és túlerőltetés következtében itt ez az izom eredési in rész,
ezért jelentkezik
ami
ott a fájdalom.
Így van, megerőltetődik, és ezért jelentkezik
na, okay,
itt a
teniszkönyök, értjük, tenisz, nem tudom, egyéb sportok, de azt mondtad, ez bármilyen foglalkozásnál, vagy bármilyen hétköznapi tevékenységnél lehet. Tudunk erre példát mondani, hogy mondjuk kinek? Könyvelőnek, aki sokat, nem tudom, ír, sokat gépel, író, írónak lehet teniszkönyökkel?
Így van, jó irányba tapogatózol. Ez bármilyen ismétlődő mozdulatsor után kialakulhat, például ugye a teniszezés, mint amúgy a nevében is benne van, lehet sziklamászás, de ha általánosságokról beszélünk, akkor csavarhúzás, kalapálás, festés, vagy
tehát
bármilyen...
autószerelő, asztalos... kőműves.
Pontosan, és bármilyen olyan tevékenység, amely folyamatos erős fogást vagy szorítást igényel, az okozhatja a teniszkönyököt. Ez ugye a nehéz fizikai munka, monoton munka, ez okozhatja a csonthártya gyulladást is, ezeket az alkarfeszítő izmoknak a gyulladását is, rövidülését is.
És akkor áttérünk most a golf könyökre, vagy még maradunk a teniszkönyöknél?
Még egy picit maradunk a teniszkönyöknél, ugyanis ennek ugye elmondtam, hogy a tünetei azok, hogy fájdalom van, az ember nehezen tudja mozgatni a könyökét, merevség alakul ki, izomlásszerű fájdalom. Ugye ez a rosszul kivitelezett mozdulatokkal is a helytelen testtartással függ össze, hogyha kialakuljon ez a teniszkönyök. Hogy például a kertben, a hobbi műhelyben, a garázsban végzett tevékenységek egyszeri túlzásba vitele is okozhatja ezt a fájdalmat, de az is, hogyha rendszeresen rosszul végzünk valamilyen tevékenységet, és túlterheljük az inszalagjainkat és az izmunkat, mert aki sportol is odafigyel magára, annak ugye az izmai ízülete jobban hozzá vannak szokva a terheléshez. Aki mozgásszegény életmódot él, aznak nincsenek így hozzászokva az izmok, és te is említetted a gépelést, a kézírást, a szobafestést, az ásást, vagy bármilyen ilyen mozdulatot, ami az ember csak így időszakosan vesz elő, és időszakosan csinálja. Erre a megoldás az a nyújtás elsősorban, hogy pihentessük és izomnyújtó mozdulatokat csináljunk gyógytornász segítségével, a jegelés, gyulladás csökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszereknek a szedése.
Oké, és akkor mi a különbség a golf könyök és a tenisz könyök között? Más mozdulatsor hozzá elő, gondolom, a fájdalmat, hiszen más egy golflendítés, meg más egy tenisz ütés. Én azért gondoltam térdre, mert ugye a golfozók mindig rogyasztanak egy picit térdel, tehát hogy túl sokat rogyasztanak, de hát a térd itt akkor nem érintett, csak a könyök.
Tehát problémák is lehetnek, persze, de a golfkönyök az nagyon-nagyon hasonló a teniszkönyökhöz, sokszor össze is szokták téveszteni. Van egy nagyon fontos különbség köztük, hogy lehet megállapítani, hogy valakinek golfkönyök vagy teniszkönyök problémája van, mégpedig az, hogy a teniszkönyöknél a könyök külső részén lévő inhüvelyek, míg a golfkönyöknél a könyök belső részén lévő inhüvelyek gyulladásáról van szó. Ez a golfkönyök is valamilyen túlhasználata az alkarizmoknak, ahogy kialakul a betegség, az alkarba sugárzik a fájdalom. Ez ugye a belső részen alakul ki inkább azoknál az eredési részeknél. Általános gyengeség jelentkezik itt a csuklóban, és fájhat a csuklója az embernek akkor, hogyha lefelé feszíti, vagy befelé fordítja. Ez is kellemetlen merevséggel jár, bizsergető érzést is érezhetünk a csuklónknál, az ujjainknál. Ez nem feltétlenül jelentkezik mindenkinél, de gyakori tünet. És nem csak a golfozóknál alakulhat ki ez a betegség, hanem ütősportoknál, akik olyat végeznek, dobósportoknál, súllyal való edzésnél, nehéz fizikai munkánál, monoton munkánál itt is, hogyha feszesek az izmok, vagy esetleg sport előtt rosszul melegít be az ember, és nem figyel oda eléggé a bemelegítésre.
És hogyha általánosságban gondolkodunk, itt is van megfejtés arra, hogy kinek lehet ilyenje, mert a teniszkönyöknél ugye elmondtuk, itt, ahogy én is gondoltam, és akkor így is van ez, hiszen ugye máshol fáj, máshol lesz probléma, más mozdulatsor kell hozzá, akkor itt nem íróknál, hanem olvasóknál alakul ki.
Így van, persze, lehet ott is, igen. Itt is arról van szó, hogyha olyan munkát kell végeznünk, amihez nem vagyunk hozzászokva, egy alaposabb, nagyon nagy takarítás után is megerőltethetjük a kezünket, valamilyen szerelés, vagy valamilyen olyan kerti munka, ami nagyon megterhelheti a könyököt, különös tekintettel arra, hogyha olyan munkát végzünk, aminek a nagy része nagy terhet ró az alkarra, és sok ismétlődik. Is van.
Hát valahol hasonló egy picit, és akkor hasonló a gyógymód is?
Így van. A golfkönyöknek is az a megoldása, hogy mindenképpen abba kell hagyni azt a tevékenységet, pihentetni kell a könyökünket, nyugalomba helyezni és jegelni. Hogyha tudunk valamilyen munka közben, akkor többször álljunk meg pihenni, nem kell egy végtében végigcsinálni valamit, ez a munkára is igaz, hogyha valaki nagyon sokat gépel és monitor előtt ül, akkor többször álljon föl, mozgassa meg egy picit a kezét, hogy ellazuljanak az izmok is, ne az a görcsös tartás legyen benne, vagy esetleg tényleg valamilyen házi munkánál, egy hosszantartó favágásnál, vagy kalapálásnál, festésnél is többször álljunk meg, tartsunk rövidebb szüneteket, és már ezzel is megerőszhetjük, hogy kialakuljanak ezek a betegségek.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a leggyakoribb időskori szembetegségekről, valamint a teniszkönyökről és a golfkönyökről hallhattak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultra.